Sziasztok! Ez itt a Szinkron Tolmács című műsor, amelyben magyarról fogunk magyarra fordítani Novák Péterrel, Babarczi Eszterrel, Pistyör Veronikával és Kócián Péterrel, amiről ma beszélgetünk, hiszen ez a kihagyhatatlan téma, az a melegek megveretése az Andrássy úton. Novák Péter húzza a száját, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy miért húzta a száját erre a felvezetésre.
Nem feltétlenül húztam a számat, tehát nyilvánvalóan ez egy nehéz kérdés, meg egy nehéz téma, mert hogy miről is beszélgetünk, a primer vagy a szekunder szintről, mert a primer szintről nagyon nehéz beszélgetni, mert azért a mi kis társadalmunk az mindig is homofób volt ilyen értelemben, mert gondolj bele egy közlekedési helyzetbe, te hülye köcsög felkiáltás, az egy közhasznú kifejezésnek minősül a hétköznapi nyelvhasználatunkban. Szóval, hogy érdemes azért ennek a hátteréről egy kicsit beszélni. Mindig találsz 5-6, 800, 200 bunkót ahhoz, hogy ennek a szlogennek a skandálásában részt vegyenek, és aztán valamire alkalmat teremtsenek, de hát itt tulajdonképpen azért a múlt szombaton nem vagyok benne biztos, hogy elsősorban egy meleg szimpátia és unszimpátia tüntetéssel álltunk szembe.
Azt írtad, mert hogy írtál ezzel kapcsolatban rögtön, és úgy érezted, hogy valamiért írnod kell, hogy elgurult a humorérzék.
Hát feltétlenül. Tehát, hogy azt én értem, hogy vannak vélemények, meg ellenvélemények, én mindig az attitűdöt keresem, meg a formát, tehát, hogy hogyan fogalmazunk meg valamit, és azt gondolom, hogy mindig minden szituációban, a vitáinkban is, egész egyszerűen a humorérzék az már nincsen meg. Tehát azért adtam ennek az írásnak azt a címet, hogy hűtőkamionnal a meleg felvonuláson, mert hogyha valakinek valamilyen ellenállása van, és ezt meg szeretné fogalmazni, akkor ez mondjuk egy megfogalmazása valamilyen formába. Az, hogy utcai kövekkel beverik embereknek a fejét, tönkre zúznak autókat, és a saját gyerekükkel a nyakukba skandálják az előbb említett szlogeneket, az nyilvánvalóan nem a humorérzékről tanúskodik.
De közben azt írod, hogy egyáltalán nem lep meg, hogy ez történt.
Ja, hát nem, hát 38 éve itt élek ebben az országban. Szóval nekem ez nem okoz meglepetést. De
engem meglepett, hogy ez ennyire
dolgozik. Hát gondolj bele, hát itt nem az elmúlt két év, hanem az elmúlt közel 20 esztendőnek a felgyőemlett mindenféle bajaival nézünk szembe, és akkor itt lép be a dologba az a szekunder szint, amiről én beszéltem.
Álljon már meg a menet, hát szerintem te is, Péter, összemosol dolgokat, és egy általános frusztrációt kötsz egy konkrét dologhoz, meg a konkrét dologhoz az általános. Szóval ez itt elég erős állítások hangzanak el. Egy, az elmúlt 20 év frusztrációja, meg hogy ez egy köcsögözős társadalom, könnyen kiszalad az emberek száján ez. Ebben benne van az összefüggés, hogy aki köcsögözik, az egyben támogatja azt is, vagy megteremti azt a légkört, ahol a melegeket szabad megverni a felvonulásukon, az Andrássy úton.
De nem az alanya kérdés, hogy szabad megverni. Tehát, hogy egész egyszerűen az elmúlt időszak legitimizált olyan fajta önkifejezési formákat, hogy egész egyszerűen a megverni az egy létező...
Pár száz ember. Persze, arról ülünk itt, és arról beszélgetünk, hogy néhány száz embernek, 150-nek, 180-nak elszáll az agya.
Ülünk arra, és arról beszélgetünk, hogy a reggeli műsor SMS-ezőinek a 90%-a azt fogalmazta meg, hogy bezzek, ha nem megy oda, akkor nem kap pofont. Tehát magyarul egy olyan általános állapotot fogalmaz meg, hogy minden, ami a mi négy falunkon kívül történik, az már nem ránk tartozik. Hát ez szerintem egészen súlyos mentális állapotról tanúskodik.
Eszter? Hasonlóan lesújtó véleményt tudsz megfogalmazni ezzel kapcsolatban?
Én egyetértek a Novákkal, az az igazság. Tehát én azt gondolom, hogy nem pár száz ember van. Most mindenféle e-mail listákra rákerül az ember, fogalmam sincs, hogy hogyan. Az egyik e-mail listán egy általam teljes mértékben ismeretlennek, vagy hát, hogy tehát egy olyan nőtől jött egy levél, akit abszolút nem ismerek, a nevét sem hallottam soha. Nyilván elküldte az összes ismerősének, és azt mondta, hogy nem az volt az ijesztő a dologban, hogy ott volt az a pár balhés gyerek, aki mindig kimegy, ha verekedés van, mert most már nincs a Fradi olyan állapotban, hogy ott verekedni lehessen, hát akkor verekedjünk a meleg felvonuláson, hanem az volt az ijesztő, hogy ott álltak az Andrássy út szélén a nézőközönség gyerekkel a nyakban, és azok fújoltak ezerrel. És abban is egyetért, tehát többről van szó, mint arról a pár balhés gyerekről, akiket már régesség ugye le kellett volna csukni, csak a jogrendszerünk az nagyon megengedő, tehát nehéz őket lecsukni jelen pillanatban. Többről van szó, és én azzal is egyetértek, hogy önmagában nem a melegekről van szó, hanem mindenki idegbetegen vár, nem tudom, hogy figyeled-e, hogy hogy állnak az emberek sorba, tehát alig várják, hogy valaki rálépjen a lábukra, és üvölthessenek egy jó nagyot. Na, ugyanez történik. Micsoda? Kimentek? Oda jöttök a pofonért? Rálépsz a lábomra? Na jó van, akkor mi is megyünk.
Oké, de ez kinek a felelőssége, hogy ez előállt ez a helyzet az elmúlt 20 évben?
Ezt még egyszer tedd meg fel ezt a kérdést, hadd húzzam el a mikrofon. Bocsáss meg csak.
De közben a Novák megszereli a mikrofont, jó, igen, berendezi magának.
És felteszem újra a kérdést. Tehát kinek a felelőssége szerintetek mindez, mondjuk az elmúlt 20 év is, mert folyamatosan keresünk valakit.
Hát nyilván
többen
van.
Például bűnbaknak
hát
kezdődik.
Most nagyon leegyszerűsítés, teljesen egyértelműen a politikai közéletnek a felelőssége. Én egy másik történetet akarok elmesélni, hogy nehogy azt érezzétek, hogy valami általánosításról van szó, vagy meg nem alapozott általánosításról. A mai nap folyamán 4 darab művészeti kérdésben kellett 4 darab tárgyalást lefolytatnom. Az elmúlt 20 évben az voltam hozzászokva, hogy egy művészeti kérdés arról szól, hogy mi az a darab, amit megcsinálunk, melyik ez a színház, kik lesznek benne a szereplők, milyen lesz az a lemez, amit összehozunk, milyen muzsikusokat hívunk. A 4 beszélgetésből az első 2 beszélgető partnerem a saját politikai hovatartozásával kezdte a beszélgetést, a másik 2 a délután folyamán az én politikai hovatartozásomat firtatta, holott én ugye olyan iskolába jártam, ahol azt mondták, hogy a választásainkról nem kell beszámolni nagy nyilvánosság előtt. Tehát hogy mennyire égető és súlyos ez a probléma, ez a mai nap, ez tökéletes, sokkal
Péter,
jobban színvonal, mint a
Péter,
szombati
ha ezt így veszem,
történet.
Akkor ez a dolog, ez egy identitás keresésről szól. Identitások megfogalmazásáról. És hogyha vannak olyanok, akik a melegeket nem szeretik, és eddig ezt nem nagyon mondhatták el, akkor nagyon jó dolog, hogy végre kimernek állni, és azt merik mondani, hogy ők meg utálják a melegeket. Szerintem ez ugyanúgy hozzátartozik egy plurális társadalomhoz, és most tényleg válaszok le erről a kődobálást, mert az nem dobálunk.
Hát nagyon nehéz lesz leválasztani.
Igen, csak éppen most is az történik, amelyben sok ilyen beszélgetésben, te mondod a kődobálókat, az Eszter hozzáteszi azokat, akik fújoltak, és ott állt, nem, akik fújoltak, ott állt,
nem
és
a kődobálókat
közben,
mondom, én azt
de most,
mondom.
Hadd mondjam végig, most mossuk össze azokat a különböző szinteket, amelyek szerintem lehetetlenné teszik ennek a megbeszélését. Attól,
hogy valaki követ dobál,
attól, hogy követ dobál valaki, az még nem ugyanaz azzal, aki fújol, mert nem szereti a melegeket. És ez joga van. És ez kifejezheti.
Kődobálással?
Jó, hát most
persze,
hogyha most arra haragszol, hogy mindentől idegbetegek leszünk, ami egy kicsit is kritikus egy kisebbségi csoporttal szemben, tehát a liberalizmust így kell, ha úgy gondolod, hogy hiba, hogy így értelmezzük a liberalizmust, ezzel én maximálisan egyetértek. Na de hát azért Péter, hát ott állnak emberek, és mások köveket dobálnak, akkor nem lehet mondani, hogy azok az emberek, akik ott állnak ugyan, de nem dobálnak köveket, azok tulajdonképpen semmi közük nincs a kődobáláshoz. Hát
de
ott állnak és látják.
Nem a rendőrség dolga ezt megakadályozni? Tehát gyerekkel a nyakban oda megyek, és én is megakadályozom a kődobálást?
A nyakban oda megyek, akkor azt gondolom, hogy ez nem az a dolog, amit én elvállalok. De egy kicsit tovább mennék most, jó? Tehát én azt gondolom, hogy betege a magyar társadalom, vagy nem beteg. Szerintem beteg, baromira beteg, megmondom, hogy miért. Azért beteg, mert az identitásainkat, ahogy hogy te használtad a szót, ilyen politikai fánkultúrából próbáljuk meg kiszopni, mint oda rakja nekünk a csöcsét, elnézést, mindegyik párt, és akkor ott rá cuppan egy nagyobb adag rajongói tábor. Na most miért beteg ez? Azért beteg, mert a politikai pártok ezt manipulatív céllal csinálják, azért, hogy minél nagyobb legyen a fennbázis, ha érzelmileg azonosulsz, és rettegsz a másik fennbázistól, akkor természetesen olcsó a szavazat, mert akkor nem kell semmit eredményt felmutatni. Na most én azt gondolom, hogy ez a betegség, és amiről a Péter beszél, hogy nem tudsz úgy leülni, hát én nekem majd a nagynénikéimmel, 80 év fölötti nénik, nem tudok találkozni velük. Elmondom miért. Az első pillanatban, amikor beteszem a lábamat a konyhába, föltálalják a rántott húst, a fantasztikus süteményeket, és 6 féle köretet, és azt mondják, hogy Eszterkém, vegyél még abból az uborkas hátából. És Eszter, ne politizálj, hát ezek a borzalmas kommunisták, de most már egy kicsit a zsidók is egyébként.
Nem itt folytatjuk.
Ez az Eszter.
Itt folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
I'm
Veronika akart valamit kérdezni, vagy mondani, vagy valami ilyesmi.
Én továbbra is lovagolnék a felelősség kérdésén, és picit zavar engem, hogy azért ez, hogy, hogy túl politizálunk mindent, és gyakorlatilag minden életterünket áthat a politika, ez folyamatosan téma, és mégsem változik semmi.
De miért várod, hogy nagyon gyorsan változzon bármi?
Nem gyorsan, valamilyen változást. Ti nem érzékelitek, hogy változna valami?
Én
vagy
azt érzem, hogy az embereknek
valami?
Egyre inkább herótja van a politikától, gyűlölik a politikát, gyűlölik a politikai elitet, nem találják a formát, hogy ezt ugye tudomásukra tudnák hozni, és nem tudják, hogy hogyan lehetne őket lecserélni, és ebben nagyon igazuk van, mert nem is nagyon lehet őket lecserélni a jelenlegi választási rendszerünkben, meg a jelenlegi állapotunkban. De ez nem azt jelenti, hogy itt egy személy, ahogy mondjam, természetesen nagyon jó lenne, ha Orbán Viktor abba hagyná, meg Gyurcsány Ferenc abba hagyná, hogy a másik szavazói táboráról különböző jelzőket mondjon, amely jelzők azért véresebb korokra voltak jellemzőek. Ez jó lenne, ha ezt befejeznék, de látni kell, hogy itt a politikai versenynek a logikája fogja őket mozgatni, tehát ők baromira nem érdeklik őket, hogy mi van az országgal, az érdekli, hogy ott azon a peremen még 200 alatnyi szavazatot be tudok-e gyűjteni ezzel a jelzővel.
Oké, ezt tudjuk, de akkor mondjuk mit lehet?
Tehát ha azt kérdezik, ki a felelős, hát ez a, ha úgy tetszik, személy szerint meg lehet nevezni a politikai elitnek a legprominensebb tagjait, akik ezért felelősek, de egy logikában mozognak benne. Mit lehet tenni? Hát én azt gondolom, hogy rövid távon semmit se lehet tenni. Rövid távon azt lehet tenni, hogy a média függetleníti magát, mert a média most jelentős részben szervilis, átveszi ezeket a dalocskákat, ilyen harci dalocskákat, és énekli, és akkor ugye a közszolgáltiság meg abban áll, hogy veszek egy ilyet, aki az egyik harci dalocskát elénekli, meg egy olyat is, aki meg a másik harci
dalocskát. Még nem egyszerű és primitív leszek ebben a dologban, hát egész egyszerűen, tehát a média felelőssége is, vagy a médiában dolgozók felelőssége is, minden, hogy a hatalomról és mennyiségről szól. Tehát arról nagyon érdemes elfilozofálgatni, hogy milyen lény az ember, hogy hol jön az életébe az a pillanat, amikor az alapvető morális értékrendjét felülírja egy éppen aktuális helyzet. Nem hiszem, hogy bármelyik oldalon nem lenne olyan ember, akinek összeszorult a gyomra, amikor az események után két nappal bekapcsolta a reggel a televíziót, vagy aznap megnézte a hírcsatornákat. Nem hiszem el, hogy van ilyen ember, csak mindent egy következő motiváció fölül ír. Egy barátom véleménye szerint az Európai Unióba be kéne vezetni a gyámság intézményét, és Magyarországot ez alá vonni, mert egész egyszerűen, és most már a saját írásomra visszatérek, hogy valóban, tehát mi nyomás alatt vagyunk sikeresek. Tehát Én egy dalból ítéztem, hogy jó nép a magyar, tehetségesek, áldást kapjanak, országot minek. Ez egy létező forma, és hát sajnos ezen érdemes elgondolkodni, hogy mire tanít minket a történelem. Nagyon sarkítva fogalmazok direkt, mert azt gondolom, hogy valamilyen oknál fogva mi ezzel az új formával nem tudunk éppen mit kezdeni. Irtózatosan fontos, amit az Eszter mond erről a feszültségről. Szóval, hogy ez valami elképesztő, hogy robbanást várunk, és egy ilyen csiszolatlan kőkorszakra emlékeztető időszak ból hozzuk az áldozatainkat, és meg akarunk bizonyos embereket ölni, gyilkolni, és látni.
Hogyha mondjuk ezt konkrétan gondolom azt, amit az Eszter mond, ugye a depolitizálás, tehát a politikától való távolmaradás, meg egy másfajta logika, még azon gondolkodtam, hogy mi lenne akkor, hogyha a bulvárlapok szerkesztői összefognának, és azt mondanák, hogy innentől kezdve a nemi hovatartozását minden egyes közszereplőnek közténynek tekintjük, miután mi több százezer, több millió embernek a véleményét, percepcióját befolyásoljuk, ezért ezt innentől kezdve megírjuk. Ezzel persze sértünk egy identitáshoz, személyiségi okhoz való
meg még egy csomó mindenhez.
Mi
lesz pontosan ennek az eredménye?
Azt, hogy a tömegkultúrába, igen, természetesen, tehát hogy a tömegkultúrába bevisszük azt, hogy nagyon sokak által csodált embernek ilyen, olyan vagy amolyan szexuális identitása
van. Nagyon fontos, a felelősség kérdéséről beszélsz, hát nyilván az az értelme egyébként, hogyha ez egy normális társadalom lenne, akkor nem a találgatásoknak lenne ez egy tártalaja, hanem az lenne a fontos, hogy
kinyújt. De folyamatosan a társadalmi érettségről beszélünk itt most már percek óta.
Igen, de én azt akartam mondani ezzel a példával, hogy a társadalmi érettsége nem egyszer csak kialakul, hanem vannak szereplők, az Eszter is erre célzott, én például a Bulvár Újságírók és Lapkiadók Egyesületét tartanám egy ilyennek, akik azt mondják, hogy már pedig mi erről beszámolunk, ami, nem, ami nagyon sok kérdés.
Nem lehet, hogy én, mint a Bulvár, nem tudom milyen bizottmány felé forduló tartalomszolgáltató, azt mondanám, hogy ez mondjuk legyen a mi felelősségünk, és akkor akinek a nemi identitása ilyen irányú, az esetleg ezt a dolgot fölvállalhatná magától? Tehát miért írjátok?
De nyilván van egy csomó felelősen gondolkodó ember, akinek esetleg a nemi holtartozása érdekes lehet az emberek számára, mégsem áll ki. Tehát most ezt
fantáziálhatunk. Hiszen azt látja szombaton tényleg, hogy baseball ütővel beverik ezért a fejét.
Tehát azért mondom, hogy fantáziálhatunk, csak én szeretném hallani a konkrét elképzeléseket, hogy egyébként nagyon konkrét folyamatot hogyan lehetne segíteni.
De ez nem, de ilyen nincsen. Nincs általános segítés.
Kik homoszexuálisak a magyar közéletben és a média elitben.
Ez egy nagyon direkt dolog.
Hát ha engem kell, miért ne? Miért ne lehetne erről beszélni?
Nem is tudom, hogy érzem, amit a 31-35 Berlinbe, de lehet, hogy téve, de.
Ez nem egészen az a példa, amire gondoltam.
Ez nem indirekt.
Az a példa, amire gondoltam, az amerikai sajtó, amiben nagyon direkten meg van mondva az, hogy ki az, aki katolikus családban nőtt föl, ki az, aki nem abban nőtt föl, amely legalább annyira előítéletes csoportszinten, mint amennyire egyébként a magyar társadalom állítólag társadalmi szinten. Tehát én csak azt akarom mondani, lehet ezt itt szépítgetve körüljárni, hogy a Veronika mondta, az Eszter elmondta strukturálisan az elemzést, én nekem pedig az a kérdésem, hogy ha az én konkrét bedobott javaslatomra azt mondjátok, hogy hát ez felháborító, 34-35, akkor ki a fene, mi a fene, hol az a struktúra, amely ezt egyszer csak megteremti? Én szerintem az összes ilyen gondolat arra megy vissza, arra, hogy ilyen felvilágosodás korabeli ilyen szépség ideára, hogy az emberek azok valójában jók, szépek, igazak, és nem is akarnak ezekről a dolgokról beszélni. Én meg azt állítom, hogy de akarnak, ez irritálja őket, és valahogy ezt a dolgot kezelni kell. Szerintem inkább így, mintha így szépelgünk hosszasan.
Okay. Nincs sem, tehát lehet csinálni egy ilyen listát. Nagyon kétséges, hogy mi lesz az eredmény.
Illetve a lista,
akkor beszéljünk erről konkrétan. A bulvárlapokat úgy szerkesztik, hogy a szerkesztők mérlegelik azt, hogy melyik sztárról mit írnak meg. A bulvárlapok szerkesztői maguk tárgyalásos viszonyban állnak a sztárokkal, tehát felajánlanak nekik sztorikat, egyebeket, hogy mit írhatunk meg. Én azt állítom, ha például ebben a szegmensben találnának olyan sztárokat, akik fölvállalnák ezt a dolgot, nem azt mondtam, hogy holnap egy ilyen náci listát állítsanak össze, hogy
félrejtetően fogalmaztál.
Nem, de nem erre gondoltam, tehát úgyse így zajlik az élet.
Így értettük.
Hát szerintem félreértettétek, na mindegy. Szóval meg lehetne ezt csinálni. Én csak azt mondom, hogy mindenki ül, kusol, lapul, és szépeleg, akkor nem fog történni semmi sem.
Én ugyanezt mondom, te feltetted a kit és a holt, mint kérdést, én csak azon erősködöm és erőlködöm, hogy a mit fogalmazzuk meg inkább.
Figyeljetek, van egy nagyon fontos dolog ám ezzel kapcsolatban, hogy...
Ezután Péter már most megint zene jön, úgyhogy utána mondod el, hogy mi az, ami fontos.
Feles hírek. Az utak világa.
10:30 van, sziasztok, a Rádió Café 98.6 híreit Ertler Anikótól halljátok. Erős a forgalom a Budafoki úton a Szent Gellért tér felé, az Alkotás utcában a Moszkva tér felé. A Lánchidon mindkét irányban telítettek a sávok, jól járható viszont az Erzsébet híd, a Petőfi híd, a Margit híd és a Lágymányosi híd is. A Váci út és a Fóti út csomópontjának átépítése miatt a Fóti út Zsák utca lett a Megyeri út felől, és a buszokat a Juliánus Barát utcába terelték be. A Váci út szélesítése miatt a csomópont és a Szilaspatak között irányonként egy szűk sáv járható. A horogszegi határsoron a hosszú réti patak feletti közúti hidat lezárták felújítás miatt. Kerülőt a Hasadék utcai híd felé tehettek. A 41-es és a 250-es buszok megosztva közlekednek, a 941-es buszok pedig terelő úton járnak. A második kerületben a Gábor Áron utca Bimbo út kereszteződésénél megszűnt az útszűkület, a vízvezeték építést a Gábor Áron utca szerviz útján folytatják. Burkolatjavítás miatt számítsatok útszűkületre napközben a 16. kerületben a Rákosligeti határúton, a 18. kerületben a Törvény utcában, Kispesten pedig a Zalaegerszeg utcában. A belvárosban az Asztóriánál felújítják a gázvezetéket, emiatt a Rákóczi úton és a Kiskörúton is mindkét irányban útszűkület lassítja a haladást. A Múzeum körúton sávelhúzásra készüljetek közműépítés miatt. A Verespálné utcát a Szerb utcával és a Nyári Pál utcával együtt felújítják, emiatt a Verespálné utcában a Szarka utca és a Szerb utca között nem lehet közlekedni. A Kecskeméti utcában gázvezetéket építenek, emiatt tilos megállni a bal oldalon. Az Andrássy úton az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között ma is gallyazzák a fákat, ezért munkagépekkel okoznak útszűkületet. Kőbányán a Bihari utcai vasúti hidat felújítják, ezért a híd alatt a Horog utca előtt félszélességben elkerítették az útpályát. A munkaterületnél jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Csepelen a Szabadkikötő úton munkagépek szűkítik le az útpályát egy-egy szakaszon, a Szent Imre tér felé vezető oldalon. A közlekedési hírek végén az időjárásról. Az északnyugati szél erős, napközben viharos is lehet. Többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet maximuma 25 fok körül alakul. Holnaptól fokozatosan melegszik a levegő, napos időben 27 fok várható. Pénteken már visszatér a nyár, elvétve lehet csak rövid záporzivatar. Szombaton és vasárnap már igazi kánikulára készülhetünk, 31-35 fok valószínű. A Balatonnál hajnaltól erős széllökésekre lehet számítani, az első fokú viharjelzés érvényes, a víz 22 fokos. A világ nagyvárosai közül Londonban 19, Rómában 30, Bécsben 21 fok van. Barcelonában 31 fokot mérnek, Moszkvából 23, New Yorkban 31, Kairóból pedig 37 fokot jelentettek. Ezek voltak a legfrissebb hírek az utakról és az időjárásról. Fél óra múlva a nap híreit hallhatjátok. Sziasztok!
A közlekedési híreket a Fox Autorent autókölcsönző Kft. Támogatta. Autókölcsönzés télen-nyáron.
Van itt egy fontos dolog, hogy ugye azt mondtad, Péter, hogy 3-400 emberről beszélünk, vagy 150-ről, vagy tök mindegy, ami nagyon-nagyon érdekes, nem kifejtő gondolatnak szánom, csak izgalmas volt, mert utána néztem az interneten, hogy különböző blogokban megjelentek azok az önjelölt irányítók, akik a foci huligánokon a foci huliganitást kérik számon, és tulajdonképpen militáns irányba terelgetik őket, és a menetirányt próbálják meghatározni. Mire akarok ebben kiukadni? Tehát mondhatjuk azt, hogy nincs komoly veszély Magyarországon, meg mondhatjuk azt, hogy ez néhány embernek a hőpörgése, de ugye a világtörténelem arra tanít minket, hogy ez pontosan 24 óra alatt fordulhat nagyon-nagyon vészes irányba, különösen akkor, hogyha mondjuk egy kurzusváltás esetén a hatalomra kerülő elit nem képes beváltani az ígéreteit hasonlóan, sőt nem tudja kezelni ezt a problémát, és akkor bizony csak egy nagyon egyszerű húzással kell jönni egy nagyon egyszerű vezérnek, aki ezt az egész társaságot megnyomja. És az a feszültség, amiről az Eszter beszél, az és ott azon a szelepen keresztül fog kilőni. Hát ez akkor nagyon nagy baj.
Bocsika, én azért érzem. Még vernek meg, és nem várnak felvonulásra.
Jó, én most hadd értelmezzem azért egy konkrét szinten ezt a dolgot, mert szerintem itt van egy tényszerű dolog, amit a baloldal liberálisok nem vesznek figyelembe. Abban, amit mondtál, van egy olyan utalási szint, ami úgy értelmezhető, nem mondtad ezt ki, én most itt magamra vállalom, hogy ha a jobb oldal kerül hatalomra, a jobb oldal kulturálisan, politikailag, társadalmeg nem képes
distanciát.
De én hadd reagáljak erre, mondom, nem volt ez benne. Orbán Viktor, aki hát ennek a jobboldali politikai tábornak a vezetője, azt mondta, hogy ha hatalomra kerülünk, szétszavarjuk őket, csak szeretném jelezni, hogy ez egy elég határozott kiállás amellett, hogy mit igen, és mit nem, és hol van a rendőrségnek a feladata.
Igen, de az, hogy 300 főbörgőt szétzavarsz, és utána egy politikai, társadalmi feszültséget és helyzetet tudsz-e kezelni, ez két külön dolog. Én csak arról beszélek, hogy sikerült a politikai elitnek oldalaktól függetlenül úgy ellehetetlenítenie a jelenkort, hogy egész egyszerűen, ha a problémák nem kezelődnek azonnal radikálisan, magyarul nem lesz mindenkinek 1 millió forint a fizetése, akkor ezek a szélsőségek nagyon hamar és nagyon könnyedén találnak majd egy új pártban, egy új alakulatban szárnyakra és ideológiákra. Tehát én nem ezt mondtam az előbb semmi esetre sem. Különösen azért, mert utána gyorsan elhelyeztél engem politikai, ami már eléggé nevetséges, mert ugye világéletemben az origón álltam, és ott is maradom.
Azt a részét direkt nem mondtam ki. Nem mondtam azt, hogy te is a szocilibi oldal harsanája, vagy direkt nem mondtam így, mert nem
tudom, hogy Péter, szerintem te is összekeversz két dolgot. Tehát, hogy egy kicsit lépjünk már vissza, én amerikai példákat fogok hozni. Tehát általában, hogy megy, Amerikában egyébként ugyanilyen erősek az indulatok, és ugyanilyen erős a politikai identitás. Mondjuk inkább csak 4 évente jön elő, amikor elnökválasztás van, közben lehet békében élni, ebben különbözünk mi Amerikától, azon kívül, hogy ez egy működő ország, ez meg nem annyira az. Szerintem. És ez rosszat tesz nekünk, hogy olyan dolgokról beszélünk, amiket úgyse tudunk megoldani, ahelyett, hogy arról beszélnénk, amit meg kell oldanunk. De a lényeg a következő. Tehát az Amerikában a jobboldali, tehát a republikánus bázisnak egy jelentős része fundamentalista keresztény, akiknek az első számú identitás eleme az, hogy a melegeket utálják. És természetellenesnek tartják a homoszexuális kapcsolatot, és mindig oda lehet nekik nyomni egy gumicsontot arról, hogy akkor a melegházasság, vagy mit regisztrálunk, meg mit nem regisztrálunk, meg mit lehet, meg mit nem lehet, meg a Hollywoodot úgy, ahogy le lehet írni, ugye, mint a erkölcsi és szexuális fertőnek a medencéjét, és így tovább. Na most Magyarországon ez egy bonyolultabb dolog, mert Magyarországon a melegek gyűlölete az nem egy politikai ideológiának a része. Magyarországon ez a fajta keresztény máz, ez inkább csak rá van öntve. Magyarországon általában van nyugtalan, intoleráns, dühös, irritált, frusztrált légkör, ami bármin kicsattanhat, bárkin kicsattanhat. Tehát én ebből a szempontból egy kicsit félrevezetőnek is tartom a dolgot. De ha megnézed, hogy mi történik például Amerikában, az összes amerikainak baromira elege van a Bushból, meg a megosztó politikából, meg a harci retorikából, úgyhogy a republikánusoknál ugye befut egy olyan elnökjelölt, amelyik fantasztikusan moderált. Hihetetlenül visszafogott, És elkezd, elindul november felé, amikor az elnökválasztás van, és akkor mit csinál? A szerencsétlen ugye számolgat, és azt mondja, hogy ja, ott van 1%, ajaj, ajová van, ott baj lesz ezekkel, ott a, azzal a 4 millió szavazóval, amit csak a homofóbiával lehet megfogni, és beveti ezeket a szlogeneket. Ez egy teljesen racionális kalkuláció, semmiféle meggyőződés nincs mögötte, meg kény valószínűleg nem homofób személy szerint, mint ahogy sok mindent. Tehát ugye először ő fölépített egy moderált személyiséget, azt befutott, arra átszavaztak még a Függetlenek is, és most elkezdi összehalászni a szavazatokat a saját szavazóitól, és kénytelen lesz engedményeket tenni. Szerintem azt látjuk a jobb oldalon most az elmúlt években, hogy a jobb oldal, a magyar jobb oldalon, úgy értem, természetesen teljesen európai módon gondolkodik. Egy pillanat, bár ugyan ugye tudjuk, hogy van olyan Fidesz-szeres képviselő, aki hát legalábbis volt homoszexuális az élete egy során, és ezt nem mondhatja el, tehát ez le van tiltva, mint információ, ennyiben nem toleráns, de egyébként eszük ágában nem volna kiirtani se a zsidókat, se a homoszexuálisokat, se senkit. De retorikailag kénytelenek engedményeket tenni. És itt jön a nagyon nagy kérdés, hogy meddig mész el, amikor retorikai engedményeket teszel. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy a jobb oldal abban különbözik a bal oldaltól, hogy a bal oldal az baromira nem bír kormányozni, egyáltalán teljesen impotens, viszont az egy ilyen transzparens impotencia. Tehát nincs egy fedő szöveg, nincs egy fedő szlogen, nincs retorika, hanem csak úgy egyszerűen impotensek és bének. És csak úgy egyszerűen lopnak. Na most a jobb oldal, az pedig minden baloldali politikus így sírva szokta elmondani, hát ezt hogy csinálják, hogy egyféleképpen kormányoznak, és tök mást mondanak, és se senki nem veszi észre. Tehát természetesen az nem várható, hogy Orbán Viktor hatalomra kerül, és akkor bevezeti a numerus clausust, és ezen túl mindenkinek bizonyítania kell, hogy nem volt egyetlen homoszexuális nagyszülője sem. Ez biztos nem fog megtörténni, egyébként az Európai Unión belül amúgy se történhetne meg. De hogy nem, hogy a, hogy mondjam, nem úgy definiálja a jobboldali identitást és civilizációt, hogy ne férjen bele az ilyen kődobálás, az is biztos. Tehát ez jelenleg még belefér. És szerintem a, most én nem akarok helyetted beszélni, Péter, de hogy ő erről beszélt, tehát hogy nem a Fidesz állítja fel a rohamcsapatokat, akik majd megverik az utcán a cigányokat, zsidókat, homokosokat, meg még akit, hanem nem határolja el, nem mondja azt, hogy kérem szépen, ez a mi demokráciánk, és itt a határ.
De te, jó, most tehát ugyanúgy fogom az a jobbra egy laktán, balra egy kuplerá. Nagyon fontos, hogy...
De nem, ezt hadd mondjam el az Eszterhez, most elhatárolódtak. Tehát Navracsics Tibor azt mondta, hogy ilyet nem csinálunk. Most nem akarok belemenni az sajtóközleményébe, elmondta. Azonnal, rögtön, nem hallgattak, elhatárolódtak.
Oké, de politika szintjén hagyjuk ezt a kérdést.
Igen, csak az szerintem is hagyjuk.
Hogy ez nem a politika szintjén értelmezendő, kizárólag
egyrészt, az egész. Egyrészt azt gondolom, hogy senki nem határozott el úgy, hogy kellett volna. Szóval ez tök mindegy, akármelyik oldalról beszélünk, sokkal jobban el kellett volna határozni. Egy. Kettő, hogy mondjuk, most akkor térünk vissza a szombati eseményekre, és akkor az is mondjuk egy társadalmi kérdés lehet, hogy mennyire vagyunk fölnőve, és akkor legyen ez most már a következő kérdésünk a zene után, hogy jó-e a meleg közösségeknek ez a megközelítése, hogy egy ilyen felvonulással kell demonstrálniuk valamit, tehát, hogy nem arról van ez szó, hogy ez a társadalom annyira még nincs fölnőve, hogy ilyen nyelven kommunikáljon, mert igenis egy csendes, fáklyás menet is jelenthet valamit, és nem biztos, hogy egy provokatív, teátrális megjelenés az alkalmas 2008-ban Budapesten, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolgot elmagyarázzunk egymásnak.
Bár így van, ez a világon mindenütt.
Imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That's if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me.
sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back and ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We'll float on by, oh kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade, you got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You got it all, you got it all, you got it all. You got it all, you got it all, you got it all. Feel you upside down, slide in, slide out, slide over here, climb into my mouth now, butterfly. When you landed on my mind, damn right you landed on my ear, and then you crawled inside. And now I see you perfectly behind closed eyes. I wanna fly with you, and I don't wanna lie to you, cause I can't recall a better day. Sun come and shine on the occasion. You're an open-minded lady, you got it all. And I never forget a face, if I'm living my own, I have my days. And let's face the fact here, it's you who's got it all. You know that fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you, you make the call. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you got it all. I can't recall a better day. Sun coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady. Oh, you got it.
Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh.
Novák Péter föltette azt a kérdést, amelyre fölkérjük Novák Pétert, hogy válaszoljon. Azt kérdezte, hogy jó-e, hogy 2008-ban
teatrálisan... Igen, és azt mondta, hogy bár így megy a világon mindenütt, és hát a magyar média az gondoskodott arra, hogy a világ minden részéről azért kapjunk olyan felvételeket, ahol éppen ilyen tüntetéseken atrocitások vannak. Nem tudom, hogy mi van a világ másik részén, én itt élek, én azt tudom, hogy ebben a közösségben, ebben a nagyon alulkalibrált társadalomban egész egyszerűen alkalmatlan ez a forma, hogy kifejezzünk valamit így, tehát ez nem jut el az üzenet egész egyszerűen. Rossz a megfogalmazásnak az iránya.
Én is azt gondolom, én teljes mértékben egyetértek ezzel, én azt gondolom, hogy a liberális ideológia Magyarországon mérhetetlenül sok kárt okoz. azzal, hogy azt mondja, hogy feltétlen jogod van mindenhez, ami a liberális krédóban nemzetközileg benne van. Holott ugye egy társadalomban a kultúrák élnek egymás mellett, kommunikálnak, tehát ha én azt csinálom, amihez jogom van, akkor én kommunikálok mindenki mással. És ne csodálkozzak, hogyha azt mondom neked, hogy a kurva anyád, Veronika, de utálom a nőket, akkor te mondjuk úgy, hogy hűvösen fogsz viselkedni, de még az hát is lehet, hogy felpattam melletted a kócián, és behúz nekem egyet, mert milyen alapon beszélek így. Tehát azt gondolom, hogy itt a liberális ideológia, a liberális krédó alapvető tévedéseket hint szét a magyar társadalomban, és ennek sokkal nagyobb tehát mondjuk a melegek esetében nem hiszem, hogy olyan nagyon súlyos következményei lesznek, mert azért, ha egy magyar embert, akármilyen homofóbok is a magyarok, megkérdezel arról, hogy szerinted magánügye, hogy kivel dug kicsoda, azt fogja mondani, hogy a magánügye. Tehát nem akarja ellentétben az amerikai jobboldalal, akik be akarják tiltani, ők nem akarják betiltani. Ez egy eléggé szekuláris társadalom ennyiben. De ahol igazi nagy probléma lesz, az a roma kérdés, véleményem szerint. Tehát ahol ugye a liberális krédó az az, hogy nincs kérdés. És amíg nincs kérdés, addig nincs válasz, amíg nincs válasz, addig a magyar gárdának van terepe. Ezt gondolom is.
Jó, de akkor kinek, és mit kéne, és hogyan mondani, hogy ez a dolog változzon, csak ezt tudom szajtózni.
Hát először is nyilván higgadtan át kéne fontolni nagyon fontos társadalmi kérdéseket, és a térspecifikus elemeket figyelembe venni. Tehát, ugye,
le kell leülnie egy asztalhoz egy csomó civil szervezetnek, mindenféle ideológiák képviselőinek, vagy hogy ezt valakinek moderálnia kéne. Tehát, hogy beszélünk a problémáról, csak én nagyon szeretném látni, hogy milyen úton, akár ugye te direkt eszközöket említettél az elején.
Hát nézd, például ha tudnám, már csinálnám, ez az egyik, de hogy akkor most azt szeretném kéne, dolgozat formájában, hogy mindenki vegyen egy A4-es papírt, és írja föl a 2007-es Európai Uniós esélyegyenlőségi év nagy-nagy eseményeit Magyarországon. Jó, kaptok rá 3 percet.
Nem szerintek
már összefejtek be, hogy egyetlen egy olyan akciót mondjatok már, ami ezzel kapcsolatban volt. A médiaunió megalakulása például az nyilvánvalóan egy ilyen irány. Én ugyanabban hiszek, amit a mesterén mondtak mindig, hogy mindenki csinálja a dolgát, szóval, hogy nem tudom, tehát én a magam nagyon kicsi területén próbálom megfogalmazni a dolgokat. Nem tudok ötleteket adni, azt tudom, hogy a beszélgetés az engem mindig előre vitt az életem folyamán, és a kommunikációban mindig képes voltam valahogy valamilyen helyzetbe kerülni egy másik emberrel. Most pedig egy nem kommunikálási korszakot élünk, egy vagdalkozási korszakot élünk,
ahol a
kommunikáció korszakában mi nem kommunikálunk egymással, erre példa a heti válaszban hétről hétre megjelenő egy egymásnak feszülések, ahol aztán utána az internetező közönség hétről hétre megfogalmazza, és a felkért szakértők és celebek és nem tudom kik megfogalmazzák, hogy ez nem volt igazi vita. Ez olyan, mint a Monty Python csoportnak a Vitatkozó szoba című jelenete. Ez nem vita, dehogy nem. De mondtam, hogy nem vita, dehogy nem. Hát
Oké, de élünk egy korszakban, ahol pedig a marketingnek például elég jelentős szerepe van, mint eszköznek, és amit akár használni is lehetne, és valamitől ezekre a problémákra mégsem talál senki.
Most az igazság, hogy pillanatra leültünk, ez a gondolat elgondolkodtat minket, most híreket mondunk, és aztán visszajövünk.
Hírek a Rádió Café 98.6-on.
Tovább erősödik a forint, elérte a 230 eurós szintet. Az államfő is elfogadta Gyurcsány Ferenc meghívását, szeles időben 25 fok várható. 11 óra van, sziasztok, a Rádió Café 98.6 híreit Erkler Anikótól halljátok. Újabb rekord, elérte a 230 forintos küszöböt az euró-forint árfolyam a bankközi devizapiacon. Ajánlatok 230 forint alatt is megjelentek, ám kötés eddig nem volt ezen az áron. A piac lendületét látva ugyanakkor a kereskedők elképzelhetőnek tartják, hogy folytatódik a forint erősödése. Az államfő is elfogadta Gyurcsány Ferenc meghívását a szombati melegfelvonuláson történtek megvitatására. Ez azt jelenti, hogy a legfőbb közjogi méltóságok mindegyike ott lesz az egyeztetésen. Sólyom László úgy fogalmazott, kollegiális kötelességének tartja, hogy megjelenjen, de hozzátette, hogy előzetesen tisztázni kell a megbeszélés célját és kimenetelét. Gyurcsány Ferenc magyar karta kezdeményezését azonban mérsékelt érdeklődéssel fogadták a pártok. A Fidesz kifejezetten elzárkózott a részvétel elől. Ma tárgyalja a kormány a következő 2 évre vonatkozó egészségbiztosítási koncepciót. Az elképzelések szerint a regionális szervezetek nagyobb önállóságot kapnak a finanszírozási szerződések megkötésére, az egészségbiztosítás egésze pedig nem alakul át társasággá. Székely Tamás szakminiszter korábban azt mondta, az ágazati terv nem számol kórház karcsúsítással, de bővíteni a szakrendelőket és változtatná az orvosképzést. Augusztus 1-től 5,5%-kal emeli a távfődíját a Főtáv ZRT, tudta meg a Napi Gazdaság. A lap úgy értesült, a társaság igazgatósága kedden arról is határozott, hogy az alapdíjak nem változnak. Az emelés egy átlagos távfűtéses lakásban éves szinten havi 7-800 forintos drágulást jelent. Az új árak először a szeptemberi számlákban jelennek meg. Vizsgálja az Agrártárca annak lehetőségét, hogy kilónként 10-15 forinttal kárpótolja azokat a termelőket, akik az alacsony átvételi ár miatt nem szedik le a gyümölcsöt. A Népszabadság információi szerint 11 elismert értékesítő szervezet tagsága részesülhetne a kompenzációban. Rakétakísérleteket hajtott végre Irán, a perzsa állam 9 közepes és nagy hatótávolságú rakétát tesztelt. Az egyik egy 2000 km hatótávolságú, képes elérni Izraelt, illetve a Perzsa-öböl térségében működő amerikai katonai támaszpontokat, mondta be az iráni televízió.
Időjárás.
Az északnyugati szél erős, napközben viharos is lehet, többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet maximum a 25 fok körül alakul. Holnaptól fokozatosan melegszik a levegő, és egyre több lesz a napsütés. Pénteken visszatér a nyár, csak elvétve lehet rövid zápor, zivatar. Szombaton és vasárnap már igazi kánikulára készülhetünk, 31-35 fok valószínű.
A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei.
Erős a forgalom a Budafoki úton a Szent Gellért tér felé, az Alkotás utcában pedig a Moszkva tér felé. A Lánchídon változatlanul erős a forgalom mindkét irányban, az Erzsébet hídon Pest felé erősödött a forgalom. Jól járható a Petőfi híd, a Margit híd és a Lágymányosi híd is. A Szerémi úton a Prielle-Kornélia utcánál sárgán villognak a jelzőlámpák, ezért lelassult a forgalom. Cseppelen a Szabadkikötő úton a Korvin útnál oszlopdöntés miatt sötétek a jelzőlámpák. Fél óra múlva kulturális hírekkel jövök, sziasztok!
Is funky, iced out chain, the floss is nothing. You better get the work and the boss is coming. Back from vacay, let's spray shit up like an AK. Make way, we bang beats to the break day. Stack papes, walk out the studio with black shades. You gotta kill me cause I'm handcuffed to the briefcase. Jumping on the freeway, turn on the radio. I'm getting a shout from the DJ.
It has me in the club. Popping bubbly like what? Club. Yeah, yeah, DJ jamming those cars. No question, that's me, VIP, Psycho Less, the legendary, one and only, don't even front. I never made a wagon, not even one. I like to have fun, but don't mistake me. I don't fight karate, but I fight crazy. Hit you with a wild punch, knocking you out. It's Big Psych and Kidda, we rockin' the house. Oh my God, it's a world premiere. The club is packed and your girl's in here. Looking all sleazy, please believe me. If
I wanted to tap that I could, cause it's easy to a player like Psych. I do this all day with no effort, from NY to the UK. Too late, I'm here now, so turn the sound up and drop that beat to make the crowd jump. It has me in the club, poppin' bubbly like what? Get ass me in the club, DJ jamming those cars. No question, that's me. One and only, the legendary Psycho Les. Rockin' a house. Oh my God. Sticks, big Psycho. Go, oh, use the fan. Psycho Les. Rockin' a B.I.P.
Az volt a kérdés, hogy akkor hogyan kell kommunikálni, ha nem kommunikálunk, meg konkrétan mit kell csinálni ahhoz, hogy a kibeszéletlen dolgok kibeszélté váljanak, és akkor én szeretném, hogyha a Babarci erre mondana valamit, mert olyan okos, hogy ezekre a megfoghatatlan dolgokra is tud válaszolni, mert én szerintem az jutott eszembe a Nováknak a mondatairól, hogy ez nagyon jó. Én azért utálom ezeket a témafelvetéseket, melegeket, cigányokat, mert az a baj, hogy szerintem a magyar társadalomban ezer és ezer dolog nincs kibeszélve. 56, 48, stb. Kitelepítés, egyebek. És hadd legyek provokatív. Addig, amíg a többségi társadalom, bár ugye az, hogy mi a többségi, az a szegmensektől függ. Szóval addig, amíg a többségi társadalom a saját maga problémáit nem beszéli ki magából, és ezen keresztül nem éli azt meg, hogy a kommunikációnak van értelme, addig, ha a tőle másnak minősülő, az őt a másságával idegesítő csoportokkal kell kommunikálnia, addig nem fog kommunikálni. Én szerintem ezek ilyen
rossz... villámhárítónak fogja őket használni.
Így van, de valójában itt egy csomó dolgot nem lehet kibeszélni. Tehát a magyar televízió műsoraiban nincsenek olyan alkalmak, nincsenek olyan sorozatok, amelyek arról szólnának, hogy mi a történelmünk, stb.
És abból indulsz ki, hogy a múltbéli konfliktusok azok az igazán fontos konfliktusok. Nekem teljesen más a véleményem és más a tapasztalatom erről. Ez egy értelmiségi, tehát felső középosztálytól felfelé érvényes dolog, ahol az emberek így definiálják az identitásukat, hogy nagy történelmi eseményekhez viszonyulnak. De egyébként, ami egy ember identitáshoz tartozik, az a rokonság, a munkám, a hely, ahol lakom.
Ezt szerint ezzel nem értek. Én azt látom, hogy az emberekben azok a történetek nincsenek. Bemész egy 50-es, 60-as korosztályban, most már a fiatalabbakban is, tehát 30 fölött, és hirtelen előjönnek annál, hogy ki Fideszes, ki MSZP, és meg kinek a véleménye erről arról, hogy de az én apámat nagyapámat kitelepítették, tőlünk elvették, nem kaptuk vissza, stb. Én ezt nem egy ennyire ilyen szeriőz értelmiségi problémának látom. Én azt látom, hogy egy csomó embernek ez abban, ahogy beszél a mai világról, abban ez benne
igen,
van, és ezek buzognak fel ezek a
vélemények. Igen, ez inkább családtörténet, tehát ez nem a 45-höz való viszonyunk, ez csak azért mondom, azért fontos ez, mert a 45-höz, 48-hoz, 50-es évekhez való viszonyunkat, azt lehet egy központi kampány keretében nyomni valami viszonyt, szerintem ezek nem szoktak beválni egyébként, de mindig megpróbálják azért. A családtörténet az valami, ami belül történik egy családon belül, illetve az iskola, a közvetlen baráti kör segíti elő ezeket a történeteket. Ez általában 20 év. Németországban is 20 év volt, mindenhol 20 év. Azt hiszed, lehetett a rabszolgaságról beszélni a közvetlenül a polgárháború után Amerikában, vagy lehetett a Jim Crow-ról, meg a szegregációról beszélni közvetlenül utána? Hát nem lehet. Hát ott annyira le vannak folytva ezek a dolgok, hogy időt kell neki adni most. Ebből a szempontból egyébként a Schmidt-Marchi féle 1,2 milliárd forint, ami kiverte a egyébként jó barátaimnál a biztosítékot, az a legjobb projekt, ami létezik. Tehát a gyerekek beszélgessenek a szüleikkel, és akkor nem arról van szó, hogy az interjú alany úgy érzi, hogy akkor neki most politikai állásfoglalás, hanem elmesélő, hogy hát akkor az úgy volt, hogy volt krumpli, vagy nem volt krumpli, vagy az ágy alatt aludtunk, vagy hol aludtunk, és a zongorát meg el kellett adni. Ez értékes.
Ezt bocsáss meg, a családtörténet, ez egy
pillanatra kapcsolódnék, hogy azért említetted a rabszolgaságot. Ezt a családtörténetet több fázisban írták meg. Tehát a Tamás bátya kunyhója ugyanúgy hozzátartozott ehhez, mint Izaura. Tehát Tom Sawyer ugyanúgy hozzátartozott, mint egy vérrealista valami. Tehát több fázisban írták meg. Nálunk pedig egyetlen egy fázis van, a lehetőleg a saját családi történetemet hazudjam szépre, mert akkor talán mindenkinek fogok tetszeni. Című dolog. Tehát az az én bajom, hogy a családtörténeteket közösen hazudjuk jelen pillanatban, ahelyett, hogy megszületnének bevállaltan, hogy ez ilyen családtörténet, ez olyan, ez meg amolyan.
Nagyon nehéz, addig, amíg ennyire erős a politikai ideológia hatása a múlt megítélésében, addig nagyon nehéz előjönni egy értelmes családtörténetre. Hogy mondjak egy példát. Jó, csináltunk a Bodó Balázsdal egy blogot 3 évvel, vagy nem is tudom már mennyi évvel ezelőtt, amikor először kezdtek előjönni az ügynök történetek, ugye kutathatóvá váltak a iratok, és akkor az volt a blognak, az volt az ideológiája, vagy a küldetése, hogy itt név nélkül, vagy névvel, ahogy akarja, elmondhatja az, aki ügynök volt, hogy ő hogy lett az, mivel zsarolták, ciki volt-e, mit csinált pontosan, hogy értsük meg az egésznek a mechanikáját, hogy szorul be az ember egy ilyen sarokba. Na most a következő történt, jött 3 vagy 4 történet, amiben elmondták. Persze mentegetőztek, meg szépítgették, de azért elmondták. Közzétettük a blogon, és akkor odajött 3 ember, és azt mondta, hogy ezeket meg kéne folytani, föl kéne akasztani ezeket, börtönbe kezd, itt nem volt rendszerváltás, és abban a pillanatban elapadtak a történetek. És hát mit vársz? Hát hogy jönne elő vele?
Az érdekes egyébként, hogy az a 20 év, amiről az Eszter beszél, azért már tulajdonképpen eltelt. Tehát az a német 20 év, ami mondjuk Henrikből és Günther Grass megjelenéséhez kellett, Peter, az eltelt, de csak azt mondja, de viszont nagyon fontos dolgot mond az Eszter szerintem, hogy update módon kezel egy problémát. Tehát a múlttal való el nem számolásunk valaminek a következménye, mégpedig annak, hogy a jelenkorban nem találjuk a helyünket, és ennek nagyon-nagyon egyszerű filozófiai okai vannak, hogy a fogyasztói társadalomnak az ő természetrajza az sajnálatos módon ilyen. Tehát egész egyszerűen itt a feszültség alapvető forrása az mégiscsak a matéria szintjén fogalmazódik meg, és onnan kerülünk vissza a múlt időbe, és hány torgatunk föl, és húzunk elő dolgokat.
De ahogy beszélgetünk, én így húzom magamban a strigulákat, és ha az elején az volt a gond, ugye, hogy politikáról beszélünk, nem tudjuk megoldani, van egy politikai erő, logika, amely ezt így gerjeszti, oké. Ezért nem ne erről beszélünk. Most beszélünk társadalomról, múltról, családtörténetről, egyéni identitásokról, fogyasztói társadalomról, megint bejön az, hogy miért nem lehet ezt megoldani. Ezt fogjuk most körüljárni újra és újra, mert ebből az következik, hogy szépeleghetünk azon, hogy megverik a cigányokat, hogy kiutálják őket, hogy megverik a melegeket, de ebből az következik az Eszter 20 évéből, Péter mondataiból, hogy ez egyelőre így lesz.
Én azt gondolom,
bocsánat, muszáj elmennünk egy kicsit zenélni.
Igen.
De utána szeretnék elmondani egy történetet, jó? Ami egy kicsit más oldalról, hogy ne rekedjünk meg ebben.
I believe it's because I
Közben elfelejtettem bemutatni, hogy Bányai Gábor csatlakozott a társaságunkhoz. És ő mesél el egy történetet.
Illetve nem egy történet, hanem a múlt heti történet az uborkatolvaj, akit megrázott az áram és agyonütött az áram. Ez nekem piciben, nagyban ugyanez a történet, és akkor talán közelebb jutunk ahhoz, hogy ne csak szépelegünk, vagy értelmiségi módon. Tehát azt gondolom, hogy a pasas, aki bevezette az áramot a kerítésbe, az gesztus szintjén ugyanazt csinálta, ugyanazt a provokációt csinálta, amit mondjuk a Melegfesztiválon csinálta. Tehát, hogy fölvonulnak akkor is, amikor a konszenzus alapján nem kéne, vagy nem így kéne reagálni. Mert föl akarták valamilyen módon hívni a figyelmet magukra, mert azt gondolom, hogy azt érzik, hogy csak a provokáció segít. Ez a pasas, aki bevezette a kerítésbe az áramot, ez is provokált. Aki ellopta, az egy nagyon jó gesztust tett, nem otthonról lopott, tehát szomszéd faluból volt, mert az abban a faluban élők azok tudták, hogy abban áram van bevezetve, tehát azok nem loptak volna. Tehát ott volt egy konszenzus, hogy ettől éjszaka nem lopunk, mert éjszaka áram alatt van. A szomszéd faluban is lehet egy konszenzus, de azt nem tudták, hogy ebben a faluban mi van. Tehát átjöttek a másik faluba lopni. Én azt kérdezem akkor a régi vicc alapján, hogy mi uborkák hova álljunk. Tehát, hogy akkor mi lesz, mert mégiscsak arról van, hogy az uborkát lopják el.
Hát, szerintem itt ugye annyiban hasonlít a két probléma egymáshoz, hogy amíg nincsen katasztrófa, addig nem lehet megoldani a problémát. Amikor már katasztrófa van, akkor viszont már sokkal nehezebb. Tehát amikor már emberhalál van, akkor odafigyelünk az uborkára, amíg nincs emberhalál, addig nem.
Emlékeztek, már... amikor a Jaksi Gyuri azt mondta a gazdasági állapot, az ország gazdasági állapotát illetően, hogy amíg nem tör ki itt valami népfelkelés, addig senki nem fogja észrevenni, hogy hova tartunk.
Hát, hogy a Duronai Péter mondta, hogy amíg el nem száll a forint, mondjuk úgy, hogy mondjuk 500 forint lesz egy euró, addig senki nem veszi. Míg ki nem söpör itt az infláció teljes megtakarításokat, addig nem fog történni semmi. Ez egyébként sajnos mindig, tehát ez velejárója a társadalmi változásoknak, ilyen az emberek ingerküszöbe. De egy kicsit én még vissza akarok menni oda az előzőhöz, hogy a történeteknek, hogy lehet erről beszélni egyáltalán. A történetekről annyit tudok csak mondani, hogy szerintem mindenki elkezdheti elmondani a saját történetét, és ezt jól csinálja, mert mondjuk tehetséges író, vagy filmrendező, vagy zenész, akkor az sokat fog segíteni, nagyon sokat fog segíteni. Tehát Amerikában szerintem a populáris kultúrában megjelenő történelmi elemek azok, amik nem a történelemkönyv, mert azt nem olvas el senki, és csak levizsgázik belőle, aztán elfelejti, hanem a populáris kultúrában, a rapperek szövegeiben, a nagy hollywoodi filmprodukciókban, a szappanoperákban ezekben lehet ezeket a dolgokat feldolgozni lassan, folyamatosan. Tehát itt van Magyarországon egy nagy gyávaság, hogy úgy mondjam, a médiának, hogy nem nagyon vállalja be, és azok az emberek, akik bevállalják személy szerint, azok meg nem kapnak publicitást. Tehát mondjuk, mert hiába mondod el te, vagy én most például egy ilyen könyvet írok, amiben a családom történetét próbálom, mert annyira abszurd az egész, ami én bennem összetalálkozik. Hát ez egy értelmiségi valami termék lesz, ami...
Hát addig, amíg Andy Vajna meg nem filmesíti.
Hát így van, tehát amíg a szappanoperákban nem jelennek meg ezek a dolgok, addig nem várható, hogy ennek társadalmi hatása van. De, hogy hogyan beszéljünk róla? Én most voltam egy úgynevezett deliberative poll, illetve citizen jury eseményen a két héttel ezelőtt kaposvári kistérség munkanélküliségi problémáiról, mindegy. Ez egy speciális, nagyon speciális módszertan alapján végzett ilyen tréning plusz közvéleménykutatás plusz ilyen deliberatív politika, ahol reprezentatív mintából összeválogatnak embereket.
Mi az, hogy deliberatív?
Deliberatív az azt jelenti, hogy megfontoljuk, meggondoljuk, megbeszéljük, kibeszéljük, és utána döntünk. Ugye ez egy politikai ideál, hogy nem indulat alapján és identitás alapján, és nem is érdek alapján, hanem megpróbáljuk megoldani. Na most, de hát ez így, mint ideál, nagyon szép, de azt gondolja az ember, hogy ilyen elszállt filozófusok el vannak vele, életük végéig egy amerikai egyetemen. De itt most ott voltak a Kaposvár, meg Toponár, meg ott a térségből, falvakból is emberek. Leültették őket ilyen 10-15 fős csoportokban, oda dobták, hogy segély, munkanélküliség, beszélgessetek. És úgy, az a, nem az az érdekes, hogy ez történt. Nem is az az érdekes, amit ott mondtak, vagy kitaláltak megoldásokat, vagy sztorikat, amiket elmeséltek, hanem hogy jöttek ki? Két napig ment ez a dolog, és úgy jöttek ki, hogy ott álltak ilyen totál eufóriában, de mintha nem is Magyarországon lennénk, komolyan mondom. Hát tudunk egymással beszélgetni. Hát senki nem küldött el senkit az anyjába, nem is beszéltünk a politikusokról, megpróbáltunk megoldani dolgokat, mindenki, tök érdekes dolgokat hallottam, hogy abban a faluban mi van, meg neki mi a problémája, és ez egy reveláció volt, hogy ez lehetséges. Na most, amíg ez reveláció, hogy lehetséges így beszélgetni, azt gondolom, hogy addig elég rossz bizonyítványt állítunk ki a magyar közéletről általában. Na de tudjuk, hogy lehetséges, de az emberek azok képesek rá.
Egyetértek abban, hogy ne legyünk igazságtanok egyébként, mert az igaz, hogy halálra ülésezzük magunkat és pofázunk, de vannak, akik csinálják. Egyrészt a civil szervezeteknek nagyon nagy ereje van Magyarországon, nagyon sokan minden különösebb elismerés lehetősége nélkül dolgoznak kistérségi programokon, felzárkóztatáson és a többin és a többin. Aztán vannak olyan kezdeményezések, hogy egy nagy kommunikációs, telekommunikációs cég egyetemben dolgozó szakemberekkel összefogva a kistérségben megszületett projektek finanszírozására szövetkezik. Tehát vannak olyan társadalmi mozgások, amiről az előbb emlegetett média például nem ad hírt, mert ki a büdös francot érdekel, hogy valami működik. Ugye, amit most az Eszter elmondott, nyilván ezek az üzenetek eljutottak a jelenlegi kormányzati kommunikációs szakemberekhez is, hogy szappanoperákban kell. De eljutott, mert látjátok, hogy az NFÜ, vagy nem tudom mi.
Az
a probléma van, hogy embertelen, tehetségtelen módon kerülnek bele a szappanoperákba ezek a dolgok, mert a két dolgok. Ki hosszú perceken keresztül, én szappanopera rajongó vagyok a rohadt életbe. A két doki hosszú perceken keresztül arról beszélget, hogy jól töltötték-e ki az űrlapot, vagy nem. Ez biztos, hogy nem visz közelebb ahhoz, hogy én bátaszéki orvos megpróbáljak pályázni.
De most én nagyon nagy jót mondtál, mert ez itt meg egyszer mind a kommunikációnak a miben létéről is eléggé árulkodik, hiszen ezt azért tudom, mert én tárgyaltam még, amikor közön volt az a szappanopera, az én tárgyaltam az NFÜ-vel. És a legmagasabb szinten meg is egyeztünk abban, hogy ezt csak úgy lehet szappanoperával öltöztetni, ha konfliktus. Tehát sztori és konfliktus. Ahogy egyre lejjebb szinte mész, akik már a pénzt átutalják, a szó hallatán, hogy konfliktus, azt hiszik, hogy nem fog működni a projekt, mert konfliktus van. Tehát megfordul a dolog, és innentől kezdve két dokumentumosan beszélget.
Feles hírek. Kultúrvilág.
12:01, sziasztok, a Rádió Café 98.6 híreit Ertler Anikótól halljátok. Holnap kezdődik Zamárdiban a Balaton Sound Fesztivál, az idén második alkalommal megrendezett 4 napos programban számos külföldi világsztár is szerepel. A tavalyi rendezvény 32 000-es látogatószáma után az idén ennek másfélszeresére számítanak a szervezők. A fellépők közül az egyik húzónév az angol Fatboy Slim, szintén a nagy színpad egyik fő szenzációja lesz a brit Massive Attack, amely sokak szerint a legjobb trip-hop banda. A fesztivál vendége lesz még a holland Armin van Buuren, akit 2007-ben a világ legtekintélyesebb magazinjai az év DJ-jének választottak, valamint David Guetta, akit ugyancsak a világ első számú kedvencei között jegyeznek. Betegség miatt elmaradt tavalyi fellépését az idén pótolja az ibizai lemezlovas José Padilla. Ingyenes tárlatvezetéssel nézhetik meg a látogatók július 17-én a Nemzeti Galériában a Természet és Technika az újraértelmezett Moholy-nagy című tárlatot. A kiállítóhelyen egész nap a 113 évvel ezelőtt született magyar képzőművészre emlékeznek filmvetítéssel és beszélgetésekkel. A Moholy-nagy tárlat egyik fele a művész korai alkotásait sorakoztatja fel, a másik részen pedig dokumentumok kaptak helyet. Korabeli fényképek, folyóiratok, kiáltványok és plakátok mutatják be a magyar és nemzetközi avantgárd történetét. Opera slágerekkel várja este a zenebarátokat a MÁV szimfonikus zenekar a budapesti állatkertben. A zenés állatkerti mesék esték sorozatban ezúttal Puccini és Verdi műveinek népszerű dallamai csendülnek fel. Az 1945-ben alapított zenekart Werner Gábor vezényli. A súlytalanság állapotában kísérel meg alkotni egy brit képzőművész csoport Oroszországban egy repülőgép fedélzetén. Az 5 művész tegnap startolta a Moszkva melletti csillagvárosból. Arra kíváncsiak, hogy a világűrben uralkodó körülmények miként hatnak az alkotási folyamatra. A képzőművészeket elkíséri egy operatőr is, aki megörökíti a zéró gravitációs alkotói folyamatot. A művekből pedig októberben kiállítást rendeznek Londonban. A kultúra világának híreit hallottátok, fél óra múlva a nap híreire jövök. Sziasztok!
It wasn't free, but don't call it a robbery. They underestimated me quite possibly. It's like that when you were Godfather B. I'm the greatest of all time, you heard that before. But now when I say it, it means so much more. Cause it's so true, no hype man, no crew. No reason for ghostwriters, every year I get tighter. Mothers and daughters agree I'm on fire. Check your T-Mobile, it's all over the wire. Cross your legs, baby, hide your desire. You think I'm high? You preaching to the choir. Smiling and giggling, thirsting like Gilligan. More flavor than cinnamon, they rush with adrenaline. I make them nervous, I do it on purpose. I come back hotter every time I resurface. Drop to your knees, baby, praise the king. Now ask Russell Simmons who built the West Wing. I ain't gotta be cocky, I do the damn thing. Paint your girl with strawberry frosting. Internationally known and respected. You talk slick, I'm too large to be affected. You crank call, my cells disconnected. You keep slipping, but my game's perfect. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, I feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, I feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Star for real, my aura is crazy. Hollywood love me, in the streets I'm gravy. Born with a gift to inspire the hood. You wanna outdo me and I wish you would. I'm the master, separate from all these cats. I'm laughing in 86, I ball like that. Money catching feelings for sitting in Maybachs. Cause a project hall is smelling like Ajax. That's understandable, but everybody relax. Hate when folk get money and don't know how to act. I'm a multi-millionaire, homie, that's a fact. But it's not the ice that makes your wife react. Been had an entourage and platinum card. Been getting Swedish massage and Boca Raton. What you think? All them years I ain't pop no dumb. I'll spend the night in Trump Towers with a blue-eyed blonde. I been did it, all my Benzes was kidding. When you talk like a baller, you tickle me with it. But yeah, there's money out there, come on, let's get it. But I'ma get it in such a way you never forget it. Let's go, 20 platinum albums in a row. 60,000 fans of 3-hour shows. I could care less who drop and blow. My name is LL, baby, that's beyond the flow. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, I feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, I feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. These rap cats get upset with me when security clear out the VIP. If honey wanna lounge, we gon' CID. Ain't no negotiating, you gon' pay my fee. I'm the boss, I call the shots to keep it hot. I don't have competition, I'm bigger than a slot. While you waste advances on gray market rocks, I cop municipal bonds and Walmart stocks. A family man, but hard as a rock. And I die for my kids, so stay off my block. They might be impressed with you, but I'm not. After all these years, I still walk with a box. Still keep the ink hot, still scheme like a fox. Still ready to battle, you don't want your career stop. Industry shot, cause I mapped out a plot and ran around humble with my joint on cock. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, I feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, I feel a beat, y'all. Freak, freak, y'all, you don't stop.
Eszter, hozzászól ahhoz, amit Bányai Gábor elmondott a zene előtt.
Igen, tehát hogy ez a konfliktus dolog, a konfliktustól való félelem, ez arról szól szerintem, amit te mondtál, Mára Péter, mert tényleg félünk, minden Kócián Péter, minden helyen, minden szituban félünk a konfliktustól, mert úgy tűnik, hogy minden ilyen élet vagy halál, tehát nincs a konfliktusnak egy ilyen kényelmes felületi, mint a matracot szokták így rétegezni, és akkor a felületén van egy rugó, ami, vagy valahol van, ami még úgy tud járni, attól még nem esünk le a gödörbe. Na most nincs bennünk ilyen rugó, hanem mindent vagy semmit van, és ezt én azt gondolom, hogy ez részben egy ilyen történelmi trauma. Tehát az, hogyha mondjuk te neked, nekem például az édesanyám az zsidó volt, nem zsidó vallású, de az ő szülei azok voltak, úgyhogy elvitték ottan az embereket, ugye mindenkit. Na most, az én édesanyámnak annak a bevallása, hogy a zsidó, az egy mindent vagy semmit élmény volt. És félek, hogy a történelem az itt jön bele a magyar neurózisba, hogy annyira életveszélyes fenyegetettségben éltek, aki az 50-es években, aki vallásos volt, az azért, aki ellenzéki volt, az azért, aki ellenálló volt, az azért, aki kulák volt, az azért, aki mérnök volt, az azért. Tehát mindenkinek volt miért félni, és ezért kialakult ez a mindent vagy semmit érzés, hogy nem tudjuk elviselni a konfliktust, mert akkor meghalok, ha esetleg veszítek.
De ezzel vissza is csatoltunk tulajdonképpen erre a meleg felvonulásra. Mert azt a konfliktust el lehetne viselni, hogy valaki, ahogy azt a Péter mondta Kócián, hogy lehet, kifejezheti valaki abbéli véleményét, hogy nem szereti azokat, akik ott vonulnak. De nem ezen a szinten kezeljük a konfliktust, hanem fürán lefelle, fölvonulunk kövekkel, méreggel, és nem tudom mivel dobálni. Tehát ez a döbbenet pontosan erre igazol vissza, amit te mondtál, hogy nem konfliktust kezelünk, megijedünk a konfliktust, és helyette háborút csinálunk.
Oké, akkor
most én teszem fel azt a kérdést. Ki, mi, hogyan változtathat ezen a helyzeten? Ti vagytok az aktivisták, Novák és Babarci, ti formáljátok a magyar társadalmat alulról, oldalról és fölülről, úgyhogy válaszoljatok
erre. Hát mi is. Te jó, de akkor a felelősség.
Persze, de én egy ilyen impasszív újságíró, ez hülyeség, szóval passzív újságíró vagyok.
Akik itt ültünk már ebben a stúdióban, mindannyiunknak megvan a maga.
Jó, csak szeretném őket provokálni, jó, kénytelenek legyenek.
De most hiába provokálsz, hogy nyilvánvaló, hogy ha nagy megoldó képletek birtokában lennénk, már elmondtuk nyilván volna. Nem. Nyilvánvaló, hogy egy társadalom polarizációja az maga a demokrácia halála. Tehát az, hogy hogy Pepitának kell lenni, és nem fekete-fehérnek, ez egy nagyon régi tanítás. 2008 az nem az esélyegyenlőség, hanem a Biblia éve. Mindenkinek javaslom, hogy az Ótestament mond, forgassa már egy kicsit, hogyha nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy azért mi zajlik velünk emberekkel, meg mi kik vagyunk. Valószínűleg érdemes lenne fölismerni elemeket, és hogy téged igazoljak egy kicsit, a történelemnek a visszaforduló jeleit, azokat nagyon pontosan elemezni, rettenetesen bízni a kisrácokba. Ez nagyon-nagyon fontos lenne. Nagyon-nagyon fontos lenne, mert egyébként tulajdonképpen az a nagyon egyszerű primitív szabályszerűség működik, hogy valahol 25 éves kor környékén a diploma osztásra tehető az a pillanat, amikor mindenki teljesen visszafordíthatatlanul megbolondul. Az nagyon-nagyon veszélyes az a politikai kommunikáció, ami az általános iskolákba és a család szintjére viszi le ezeket a konfliktusokat, mert ezekkel a gyerekekkel semmi baj nincs, én nagyon sokat dolgozom velük. Csodálatosan látják a világot. Fogyatékos gyerek nem fogyatékos osztályba való beültetése, a felzárkóztatás legszebb pillanata, azok úgy működnek együtt, és úgy tudnak egymásra vigyázni, hogy te olyat még nem láttál az életben. Uh-huh. És ha az én megoldó képletemre vagy kíváncsi, akkor egész egyszerűen nagyon-nagyon át kéne gondolnunk, hogy mi az a jövő, amit mi most éppen hagyunk magunk mögött, és még nem késő, le kéne nyúlni ezekhez a gyerekekhez, és őket fölkészíteni. Egy olyan világra például, hogy mondok egy házszámot, hogy a környezetvédelem és az énekzene, azok ne ajánlott órák legyenek középiskolában, hanem kötelező jellegűek.
Mondhatok egy példát, Péterrel együtt éltük megcsinálva a Társulat című, és ott egyetlen egy példát hadd mondjak. Egy fantasztikus zenésszel összefogva csináltunk egy népdal egyveleget, ugye? Mondhatom így. Egy népdal egyveleget, mert valami hihetetlenül szép dalok szólaltak meg, nem csak magyar népdalok, hanem Kárpát-medencei népdalok. Három gyönyörű lány gyönyörűen énekelt, és egy gondolat is mögé volt téve. És akkor azt mondta egy juror, és ez volt az igazán döbbenetes. Azt mondta a nyilvánosságnak, azt mondta, hogy ő most teljesen meg van hatódva, és teljesen meg van döbbenve magától, hogy felejtette el, hogy van ez a kultúra. Nem a nyilvánosságnak azt is hozzátette, hogy mert hogy tulajdonképpen ő úgy van vele, hogy ha bevallja, hogy neki ez a kultúra tetszik, akkor rögtön jobb oldalra sorolják. És ebben a pillanatban én azt mondom, hogy föladtam. Tehát attól én oldalhoz tartozom, hogy ismerem az anyanyelvemet, és ebben most a néptánc, népzene minden benne van, akkor az anyanyelvi kultúra az ajánlott, és nem kötelező. Hát akkor már érthető, hogy termeljük ki azokat a politikusokat, akik egyébként elmebetegek.
Hát ez végszónak se lenne utolsó egyébként.
Eszter,
megoldó képen? Nekem szívemből szólt a Novák, tehát én is azt gondolom, hogy 25 év alattra kell ülni, tehát itt az a fölött már mindegy, magától megjavul valaki, vagy nem, vagy igyekszik, vagy nem, nem tudunk mit csinálni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egy családban mi zajlik, tehát arról beszélni kell. Tehát én látom azt, hogy minden családban be van kapcsolva a tévé, ül apa, anya, gyerek, és jön a politikus, és akkor köpnek. Vagy az egyikre köpnek, vagy a másikra köpnek. Mostanában már mind a kettőre köpnek, ez tulajdonképpen előrelépés ahhoz képest, mint mikor csak az egyikre köptek. Na most, amikor az elemi szocializáció, hogy mi kik vagyunk, ezen a szinten van, hogy kinek a fennyei vagyunk, ez egy óriási probléma, és ezt el lehet mondani újra és újra, és amikor az iskolában, vagy gyerekműsort csinál valaki, vagy ha én tanítok például ugye egyetemen, akkor tapasztalom ugyanezt mindig, hogy politikai téma kerül be, akkor lefagynak, nem mernek megszólal, nem mernek. Mert abból konfliktus, gáz van, egymás fejéhez vágnak anyukáik, levestálakat, ne csináljuk, ne, maradjunk csöndben. Tehát lehet erről beszélni. Akkor jön egy ilyen szennyes áradat, ami arról szól, hogy mennyire elegük van, és mennyire nem foglalkozik velük senki, és akkor utána, mikor ez úgy kitisztult, akkor utána oda jutunk, hogy ja, és akkor tényleg lehetne erről értelmesen is beszélni, és van, aki meg ezt gondolja, van, aki meg azt gondolja, és ez rendben van. Na most ezt a tapasztalatot, hogy rendben van, vagy én ezt gondolom, te meg azt gondolod, ezt a tapasztalatot a médiának hatékonyabban kellene átadnia, meg az oktatásnak. Tehát most értve a középfokú, meg általános iskolai oktatást is.
Igen, ezt teljesen egyetértek veletek ebben a dologban, csak közben azt látom gyakorlatban, tehát vegyük ezt a szentesi példát. Tehát mit fognak tanítani? Tehát mit fognak oktatni? Amikor arra kell rádöbbenjen a pedagógus társadalom, hogyha nem állt jókor jó helyre, akkor kirúghatják, nem fog tovább tanítani, tehát amikor megúszza, túléli, akkor elkezdi a diákjainak azt közvetíteni, amit tönkre ment az ő élete.
rocking with it.
Én most teljesen ki vagyok feküdve, mert én egyrészt el vagyok alélva attól, amit mondtatok, mert nagyon okosakat mondtatok, de én továbbra sem tudom azt, hogy akkor most mi lesz, meg hol lesz. Tudom, hogy nem azért ültünk le itt, hogy most a probléma megoldás első nagy tanulságát elmondjuk, csak nekem ezek annyira, a média nem fog megváltozni, a politikai beágyazottsága nem fog megváltozni, hol van az az erő? Esztertől kérdezem, aki társadalmat kutat, Pétertől kérdezem, akinek vannak erről nagyon praktikus ismeretei, hogy hol van az az erő, ami kikényszeríti azt, hogy a médiában, egy szappanoperában arról lesen szó, hogy egy tévéműsor arról szóljon, hogy létrejönnek ilyen konfliktusos...
Lejárt az a szlogen, hogy mondjak magunkról valami rosszat, hogy a csendes többség én vagyok. Ez lejárt, érted? Ennek semmi értelme most már. Azt hittük akkor... Beszéljünk nyíltan, Szeretem Magyarországot klubról van szó. Azt hittük néhány hónappal, egy évvel ezelőtt, hogy valamilyen eseményekre a reakció a higgadt, nyugodt, csendes valami, hangos, és ez egyáltalán nem igaz, mert hangos többségé kell változni, és ha nekünk nem tetszik, hogy utcakövekkel simaszban féreszeg, félmesztelen csávók verik szét az Andrássy út díszleteit, akkor nekünk oda kell állni, és nem elég, amit a Navracsics mondott, és nem elég, amit a Fodor mondott, hanem ott kell lenni egyszer csak nagyon sok embernek, mert érdekes módon a berlini meleg felvonulást, ahol 150 ezeren voltak, azt senki nem bántotta, mert nem merték. Ez ilyen egyszerű szerintem.
Hát ez az egyik történet, a Hollán Ernő utcai történet, és ugye maradjanak ki belőle a politikusok, akkor működött jól, amikor...
Amíg még nem volt,
addig működött jól, igen.
A másik meg, hogy van egy fajta naivitás, persze én is szívesen élek ezzel a kérdésedben, Péter, hogy egyszer csak felébredek, én is szoktam erre gondolni, és akkor hosszú lábam lesz, 20 éves leszek, és szőke hajam lesz, és nagyon-nagyon bomba leszek, és szupermodellként újra kezdem. Nem. Itt csak kicsit fognak változni dolgok, kicsit, picit. De például most ugye itt beszélgetünk, tegyük föl, hogy ne. Ezek sok ilyen pici dolog.
Ez egy közép-kelet-európai probléma, ami állandóan most azt kapjuk a fejünk közül, a szlovákok így, a lengyelek úgy, és a többiek amúgy. Én most elmentem Krakóba egy koncertre, hát először is nincsenek utak, ezt jelentem mindenkinek. Másrészt pedig azért senkinek nem kívánom, hogy a Kassa melletti roma telepen egyetlen egy percet is eltöltsön abban a bádogvárosban, ahol a saját szemetükben és a piszkokban élnek emberek, ahol egy országnak a reformokkal az volt a válasz, hogy megfeledkezett néhány millió emberről, kikapta őket a történetbe, a rendszerből, kizárta őket. Tehát azt lehet látni, hogy vannak sikertörténetek, de ennek a sikertörténetnek iszonyatos ára van, és most akkor vagy elkezdünk azon busongani, hogy az elmúlt véres 1000-2000 és nem tudom mennyi év, és hogy Jézus is magyar volt, vagy pedig megpróbálunk ebben az Eszter által megfogalmazott update helyzetben ezekre a szakemberi segítséggel, ezekre a reakcióinkra valami újabb és újabb reakciókat termelni, és bízni abban a mérhetetlen naív gondolatban, hogy egyszer majd nagyon jó lesz. Tehát máshogy nem megy, hát mi mindenből megbuktunk, hát nem akarunk közterheket viselni. hát nem akarunk adót fizetni, hát nem akarunk semmit se csinálni, hogyha a történések primer szintjét vizsgálom. És hát ez sajnos, ez nem oldalaknak a kérdése, egyszerűen mi így reagálunk azokra az ügyekre, amikor az van, hogy meg kell tolni közösen a szekeret. Ez működik.
És hogyha ez egy individualista társadalom ebben az értelemben, ugye ez egy érdekes dolog.
Ami hát önmagában is egy ellentmondás, akárhogy
így
is
van.
Nézzük.
Az egy érdekes dolog, hogy ugye arról nem hallunk a hétköznapi életben, hogy az ember a szomszédját azért utálja, mert az, hadd mondjam így egyszerűen, mert ez így értelmes buzi, vagy cigány, ugye ezért nem utálja, csak akkor kezdi el a másikat utálni, amikor az nyilvános helyen valamit csinál. Ami azt akkor a kérdésem az az, hogy egy ilyen individualista társadalomban, amely a személyközi viszonyokban tök toleráns, vagy szekularizált, vagy érdektelen, vagy mit tudom én, tehát nem támadó, ott mi lehet a megoldás arra, hogy ez társadalmi szinten se jelentsen, okozol olyan kisüléseket, amiről itt beszéltünk?
Ez egy furcsa dolog, ez nem szakma, de 1944-ben azt mondják, hogyha fölmérték azt, hogy 44-ben a magyar katolikus társadalom hogy beszélt, akkor kiderült, hogy minden katolikus családnak megvan az a zsidó család, akit bezzeg, nagyon lehet szeretni. Ha összeadod ezt a létszámot, akkor sokkal többen vannak, mint ahány összesen volt a zsidóság létszáma Magyarországon, és akik elhurcoltak. Tehát attól, hogy egyéni szinten azt mondták, hogy azok rendes a szomszéd, attól még elfordultak, amikor a szomszéd is bekerült.
De tényleg, akkor hát, lehet, hogy ez persze egy másik, több beszélgetést indítani kell. Tényleg az a benchmarkja, a viszonyítási pontja a mai modern társadalom, magyar társadalom problémáinak, hogy mi történt 44-ben, mi történt olyan szituációban, amelyek történelmileg különlegesek voltak, egyszerűek voltak, bizonyos értelemben. Tényleg ebből kell levezetni a mai problémákat?
Azért jön létre ez a viszonyítási alap, mert mindenki ösztönösen érzi, hogy valami készülődik a sötétben. És ez nem tudjuk, hogy mi. Tehát valami történni fog. Én a második világháborúról készült felvételek között mindig azokat szeretem a legjobban, akkor szakadok szét, akkor ömlenek a könnyeim, akkor 45-ben a prém ruhás mezitláb jövő arisztokrata nő, a cigány lókupec, a pincébe átvészelt zsidó rabbi és a donkanyarból hazajött magyar katona egymás kezébe adják a téglát. És állnak ebbe a romos versből, és azt mondják, hogy majd akkor lesz valami, igen, igen, és valahol szól egy gramofon, és ezért át lehet venni ugye a film szemlén egy nagy díjat. De hogy mégiscsak ez van, hogy ilyen a mi természetünk, és erről már mindannyian beszéltünk egymástól függetlenül, hogy még hajszálrepedések vannak, addig semmi nem történik. Egy ilyen nagy, hatalmas, katasztrofális baromság, és akkor mindenki időről időre hosszabb, rövidebb távon észbe kap. Sajnos ezek a tendenciák vannak. Most az a kérdés, hogy sokat szorra, és most az egyetemes emberi kultúrtörténelem mélységeiben kutatok, sokat szorra képesek vagyunk bizonyos szituációkat más irányba elmozdítani, mint amire tartanak.
Ez példát, az pont arra van, hogy ezek a individuális jó szándékok, azok kanalizálva legyenek, és hát, ha egyszer csak rájön 20, 100, 200, 2000, hogy jé, és akkor talán ebből meg tud születni,
Gábor,
ismétlem a politika ellenére akár.
Gábor, hát ha?
Nincs más út, mint az Isten útja, nem van, csak most hirtelen eszembe, nem.
Csináljuk.
Azt gondolom, hogy ezt kell csinálni. Nincs más lehetőségünk. Biztos recept szerintem nincs. Én már azt is kétlem, hogy a gyógyszertárban van biztos recept.
Eszter?
Én azt gondolom, hogy mindig az ember tudja, hogy mit tud csinálni a saját környezetében, és azt csinálni kell. Tehát például most itt ezt a műsorban itt próbálunk erről beszélgetni, meg próbálunk nemzeti minimumot megfogalmazni. Ezek a kicsi dolgok, hát ennyit tudsz a saját környezetedben tenni. És azt meg kell tenni, amit tudsz tenni.